Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a reformáció okozta krízisből való kilábalás és a tridenti zsinat idején Jézus társasága már nem csak spanyol és portugál földön adott munkásokat a katolikus szellemi megújulás számára, hanem Itáliában is. Közülük a legjelentősebb az itáliai jezsuiták büszkesége, a katolikus hitvédelem legnagyobb alakja, az idővel az egyház szentjei sorába emelt Roberto Bellarmino volt. Bellarmino a toszkánai Montepulciánóban az 1555-ös esztendőben alig néhány hétig uralkodó Marcello Cervinivel, második Marcell pápával rokonságban álló, elszegényedett kisnemesi család gyermekeként született 1542-ben. 18 évesen lépett Jézus társasága tagjai sorába, a rend szellemi központjának számító Collegio Romano falai között tanult bölcseletet, teológiai stúdiumot pedig a Monreale és Padova után a spanyol korona uralma alatt álló, de a reformáció terjedése által erősen érintett a Németalföldön, a nagy hírű Löweni Egyetemen fejezte be. Már ekkor egészen fiatalon bizonyságát adta rendkívüli felkészültségének, vitakészségének, magabiztos teológiai tudásának, kora teológiai vitáiban és a reformáció tanításában való jártasságának, amit 1570-től Gentben történt pappá szentelésének évétől a Löweni Egyetemen tartott előadásaiban, a reformátorokkal és a különös erkölcsi szigorúságot hirdető, az emberi szabad akarattal szemben az isteni kegyelem hatását túlhangsúlyozó, a Löweni Egyetemen különösen élénk vitákat kiváltó Róma által már 1567-ben, majd 1580-ban ünnepélyesen elítélt bajanizmussal folytatott polémiája igazol. Már ekkor bizonságát adta, hogy merészen újító szellem, hiszen a löweni jezsuita kollégium tanáraként nem Petrus Lombardus, hanem Aquinói Tamás szövegeit alapul véve adott elő a Biblia tanulmányozásai érdekében héber nyelvtan szerkesztett, az Egyházi Szerzők címen antológiát állított össze ókeresztény és középkori szerzők írásaiból, hogy a hagyományból merítsen érveket a protestánsokkal folytatott polémiához. Képességeire felfigyelve 13. Gergely pápa 1576-ban Rómába hívta, és kinevezte a Collegio Romanónak, Jézus Társasága központi tanulmányi házának apologetika hitvédelem tanszékére. Itt olyan kiváló tudós rendtársakkal dolgozott együtt, mint a spanyol teológus Francisco de Toledo, az első jezsuita, aki elnyerte a bíbort, az ugyancsak spanyol filozófus Francisco Suárez, a portugál biblikus Manuel de Sá, vagy a nagyszerű német születésű csillagász, matematikus és természettudós Christoph Clavius. A következő másfél évtizedben a tanítás és az irodalmi viták, a hitszónok és lelkipásztori munka mellett Bellarmino lelkivezetőként fiatal rendtársakat, közöttük Gonzaga Szent Alajost vette védőszárnyai alá, akinek halálos ágyánál is ott volt, közben pedig a keresztény hit kérdéses pontjainak vizsgálata címen nagy hitvédelmi munkáján dolgozott, amelynek három kötete 1586 és 93 között látott napvilágot. Ez az elegáns stílusával, a hitújítókkal szembeni szigorú érvelésével, a kor hitvitáinak durva, ócsárló hangvételétől eltérő higgadt megfogalmazásaival, a szentírás és a hagyomány fölényes ismeretével a katolikus hitvédelem alapművévé váló munka élénk visszhangot keltett. Vere vitába szálló protestáns ellenfelei még azt sem akarták elhinni, hogy ez a mű egyetlen szerzőalkotása, hanem arra gondoltak, hogy egy egész tudós csoport dolgozott rajta, számos protestáns közösség és iskola pedig egyenesen megtiltotta diákok és közemberek számára Bellarmino rövidesen már sok kiadást megérő veszedelmes írásának olvasását. Ám a mű első kötetét néhány a kúria fényűzését bíráló állítása miatt, és azért, mert azt állította, hogy világi ügyekben a pápai hatalomnak is vannak korlátai, Rómában 1588-ban rövid időre indexre tették, de Bellarmino szellemi tekintélye birtokában tovább folytatta hitvédő szolgálatát. Különösen jelentősek voltak ebben a szintézisben az egyház természetéről megfogalmazott gondolatai. Nézete szerint az egyház Calvin kettős, egy látható és egy láthatatlan egyházat megkülönböztető nézetével szemben egységes, egyetlen és látható közösség, amelyet az igaz hit megvallása, a szentségek közössége és a pápa egyház főségének elismerése tart össze. Ugyanakkor azonban az egyház nem pusztán látható szociológiai valóság, hanem a megtestesült Krisztus jelen valósága misztériuma is. Egy kis külön értekezésében a De Romano Pontificében foglalkozott a pápai hatalom természetével is, amelyről úgy vélekedett, hogy az Krisztus hatalmához képest másodlagos, maga is alá van vetve az isteni igének, ám a hit és az erkölcs területén sajátos tévedhetetlenség illeti meg, és felette áll az egyetemes zsinatok hatalmának. És ugyanezt a nézetet képviselte Bellarmino a gallikanizmus törekvései a francia egyházat Róma helyett a királyi hatalom alárendelni akaró vélemények körül kibontakozó vitában. 8. Kelemen pápa 1592-ben a Collegio Romano rektorává nevezte ki Bellarmino, akinek keze alól vitairatok, protestáns ellenfelei írásaira adott válaszok, polemikus értekezések egész sora került ki, lelkesen és lelkiismeretesen tanított növendékei között pedig ott találjuk ezekben az években magyar rendtársát Pázmány Pétert is, aki élete végéig példaképének és a kalauz megírása idején szellemi kézvezetőjének és fő forrásának tekintette Bellarmino művét. Az 1594-ben kúriai intrikák hatására 8. Kelemen elmozdított a rektori tisztségéből és Nápolyba küldte provinciálisnak. 3 év múlva azonban visszahívta, sőt, bizalma és elismerése jeléül 1599-ben bíborossá kreálta, megtette a Szent Inkvizíció kongregációjának tagjává és teológiai tanácsadójává fogadta. Ebben a minőségében Bellarmino részese volt a Giordano Bruno elítélése végződő perének, a jezsuiták és a domonkosok Molinai és Bagnes között kibontakozó kegyelemtani, az eleve rendelés, a kegyelem és a szabad akarat körül forgó vitában pedig sikerült elérnie, hogy a Szent Atya valamelyik fél elmarasztalása helyett a további szellemi ellenségeskedés megtiltásáról döntsön, és egyaránt képviselhető nézetnek nyilvánítsa a dominikánus és jezsuita kegyelemtani értelmezést. Ebben a kérdésben ő maga azon a lényegében közvetítő nézeten volt, hogy a kegyelem és a szabad akarat viszonyának kulcskérdése a természet és a természet feletti kapcsolatában ragadható meg. Az ősbűn előtt az emberi természet a natura pura, a tiszta természet állapotában volt, amely nyitott volt a természet felettire és nem igényelte az ember számára Isten kegyelmi segítségét. A bűnnel ez az állapot elveszett, az ember immár kegyelemre szorul, szabad akaratának és erkölcsi cselekvésének azonban természetes része marad a vízió beatifika, az Isten boldogító színe látására való törekvés, ami a kulcs annak, hogy az ember Isten kegyelmével tudhat és akarhat együttműködni. Hit és kegyelem viszonya tekintetében ezt azzal a kongruista nézettel egészítette ki, hogy Isten az ember belső körülményeit, eljövendő szabad akarati döntéseit és a hitre, magára, Istenre való nyitottságát előre tudva, mint egy megerősítésként adja meg a hithez szükséges hatékony kegyelmet, az érdemszerző jó cselekedetekre és megigazulásra való képességet. 1602-ben, még 8. Kelemen pápa idejében ellenfeleinek ismét sikerült eltávolítaniuk az örökvárosból. Bellarmino 1605-ig példás lelkiismeretességgel látva el feladatát, a dél-itáliai kápua érsekeként szolgált, Ezt követően azonban immár végleg visszatérhetett Rómába, ahol a kollégió Románóban végzett oktató munkai és az írás mellett több kongregáció tevékenységében is részt vett, vezette a Görög Új Szövetség revízióját végző bizottság munkáját, sajtó alá rendezte a Zsoltár könyv kritikai kiadását, átvette a Vatikáni könyvtár prefektusi tisztét, neve pedig az 1605-ös konklávéban a pápai trón várományosaként is felmerült. 1610-ben adta közre értekezés a pápa hatalmáról az ideig való ügyekben címet viselő munkáját, amelyben korábbi nézeteit részletesebben kidolgozva a pápák rendkívüli evilági hatalma és az uralkodók felett állása mellett érvelt az egyház és a hit érdekét szolgáló ügyekben, de állította azt is, hogy az egyházfő politikai kérdésekben csak kivételes esetekben avatkozhat a világi szuverének illetékességi körébe. Társadalmi kérdésekben azon a nézetem volt, hogy a világban minden hatalom forrása maga Isten, aki ezt a hatalmat a nép közösségére ruházza, és ennek a közösségnek a joga ezt a hatalmat valamely egyénre, fejedelemre vagy közösségre átruházni, a számára kívánatos államformát meghatározni. Ezzel a véleményével különösen a maga hatalmát közvetlen isteni adománynak tekintő francia király és környezete haragját vonta magára, közben pedig élénk irodalmi vitába bonyolódott egyebek között a tudományos és írói hajlamú műkedvelő teológus első Jakab angol királlyal is, akinek az uralkodók hatalmáról vallott nézeteit négy értekezésben is megtámadta. Idős korában az aktív tanári és egyházkormányzati munkától már visszavonulva több lelkiségi munkája mellett írta meg Bellarmino a Jó halál művészete című szép értekezését, 1616-ban pedig békítő szerepet vállalt barátja Galilei első perében, akinek kozmológiai nézeteiről, heliocentrikus világképéről úgy vélekedett, hogy olyan lehetséges hipotézis, amely további igazolásra vár, tényként való elfogadására azonban a teológia, az egyház nincs, vagy még nincs felkészülve. Bellarmino bíboros, aki élete alkonyán a rendi növendékek otthonába költözött, hogy erejéhez mérten a fiatal novíciusok lelki és szellemi támasza legyen, végül 1621. október 17-én távozott az élők sorából, egy olyan pillanatban, amikor már jól látszottak hitvédő munkájának eredményei, és a katolikus egyház megindult a zsinat utáni szellemi, lelki újjászületés útján. Végső nyugalomba a római Szent Ignáció templomba, Gonzága Szent Alajos sírja közelébe helyezték, de hagyatéka a 20. század derekáig meghatározó maradt a katolikus hittudományban, különösen a hitvédelemben. Boldoggá avatására a protestánsok iránti tapintatból csak későn, 1923-ban került sor, majd 11. Pius pápa 1930-ban a Szentek, 1931-ben az egyháztanítók közé emelte Bellarmino Szent Róbertet. Személye és életműve a reformáció és a hitviták idejétől eltávolodva ma, amikor a hit egyszerre harcos és okos védelmezése ismét időszerű, arra figyelmeztet, hogy nem csupán a hitviták idején, de egy hitevesztett az egyházat, evangéliumi üzenetét feledésre száró, vagy pusztán a szociális gondoskodás és a közhasznú szolgáltatások karanténjába szorítani akaró korban is lehet, és érdemes tanulni tőle, és emlékezni alakjára. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, búcsúzzunk ezzel mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.
Az üres sír felfedezése. Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírboltól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt. Nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összegöngyölve. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A tanítványok ezután ismét hazamentek. Részlet János evangéliumából. Mária Rádió.